Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nonsens vádat fogalmazott meg Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere Magyarországgal szemben, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzése szerint Antony Blinken most a vallásszabadság kapcsán fogalmazott meg kritikát Magyarországgal szemben, mondván, hogy a tisztségviselők antiszemita retorikát használnak. Különösen nonsens ez a vád egy olyan ország külügyminiszterétől, ahol az elmúlt időszakban kirívóan megemelkedett a zsidó emberekkel szembeni félelemkeltő támadások száma, és ahol az egyetemeken antiszemita lázadások voltak, fogalmazott a tárcavezető. Mindeközben Izrael futballválogatottja és klubcsapatai a következő szezonban újra Magyarországon játsszák mérkőzéseiket, mert nálunk biztonságban érzik magukat, írta Szijjártó Péter. Új pályázati felhívás jelent meg 50 milliárd forint keretösszeggel a kertészeti növényházak, hűtőházak, zöldségtárolók létrehozásának és korszerűsítésének, valamint a megtermelt zöldség és gyümölcs fogyasztói áruvá készítését szolgáló eszközök beszerzésének támogatására, jelentette be az Agrárminisztérium közleményében Nagy István agrárminiszter. A kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása című felhívás keretében a kisebb termelőktől a nagy beruházásokat megvalósítani kívánó termelői együttműködések egyaránt segítséget kaphatnak. A kiírás egyebek mellett az üveg vagy fóliaborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség és gyümölcstárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények kialakítását, felújítását, az ezekhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzését, ezen felül pedig az energetikai korszerűsítéseket támogatja, tájékoztatott a miniszter. A kutatási tudományos projektek végrehajtása mellett a fiatalok inspirációja kiemelt feladata a Magyar űrhajós programnak, de az országnak is nagy nemzetközi büszkeséget jelent, jelentette ki a külgazdasági és külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa Nyíregyházán egy kerekasztal beszélgetésen. Ferenc Orsolya, a Kapu Tibor kutató űrhajós és Cserényi Gyula tartalékos kutató űrhajós részvételével szervezett beszélgetésen emlékeztetett. A KKM és az Európai űrügynökség közötti együttműködésnek köszönhetően Magyarország elindíthatta a Hunor nemzeti űrhajós programját, amelynek keretében a magyar űrhajós nemzeti programokat hajthat majd végre a nemzetközi űrállomáson. A pontos tudományos tartalom véglegesítése folyamatban van, ebben pedig fontos szerepet kapott az a mintegy másfél évig tartó, a múlt év végén lezárult felhívás, amelyre rengeteg értékes tudományos kísérletjavaslat érkezett. Ezekből pedig bőven lehet majd meríteni a végleges projekt összeállításakor, hangsúlyozta a miniszteri biztos. Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a Hell Energy Magyarország Kft. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánja az aláíráson elmondta: kiemelten figyelnek a folyamatos kapcsolatra a munkaerőpiaci szereplőkkel. Ezt fontosnak tartják a hallgatói-oktatói továbbképzés és a kutatások szempontjából is. A kar eddig több mint 70 céggel kötött hasonló együttműködési megállapodást. 5500 hallgatójuk mintegy 1000 vállalathoz mehet szakmai gyakorlatra, mondta. Nagy Andrea, a Hell Energy Magyarország Kft. HR igazgatója kiemelte, hogy a keretmegállapodás célja a hallgatói karrierutak és a kutató szakmai munka támogatása, az iparági ismeretek megosztása. A tervek között szerepel a duális képzés kialakítása, vagy a szakdolgozati témák biztosítása is. nem történt előrelépés az egy évvel ezelőtt kötött Szerbia és Koszovó közötti kapcsolat rendezését célzó megállapodás megvalósításában. Jelentette ki József Borrell, az Európai Unió külésbiztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a két ország kapcsolatának rendezését célzó úgynevezett Belgrád-Pristina párbeszéd szerda este befejeződött ülését követően. A főképviselő hangsúlyozta, mindkét fél felelős azért, hogy nem teljesítették, amit ígértek. Borrell szerint a végrehajtás elmaradása a felek számára hatalmas veszteség a lehetőségek szempontjából. Végül az időjárásról. A fátyol felhők mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Időszakosan erősen felhős körzetek is előfordulnak. Többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket főként felhőszakadás kísérhet, de jégeső és viharos széllökések is lehetnek. A zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között, késő este 18 és 24 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várhatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kereges Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Szent László magyar király. Lengyelországban született 1046-ban, meghalt 1095. július 29-én. 49 évet élt. Prohászka Ottokár, a nagy magyar püspök írja, a magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök. A magyar kar, a bátor szív nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép lelke még nem. Mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. Ezáltal a jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet. 1046 körül született Lengyelországban, ahol édesapja, a későbbi első Béla magyar király 1060-tól 1063-ig uralkodott, tehát első Béla magyar király számkivetésben élt. Édesanyja, második Miciszláv lengyel király leánya, Ricséza, Nőágon második Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leánytestvére volt. bátyja Géza 1074 és 1077 között uralkodott. A lányok közül Zsófia egy német őrgrófhoz ment feleségül, Ilona pedig a horvát király felesége lett. László 4 vagy 5 éves korában hazakerült Magyarországra, és a legszebb éveit Bihar várában töltötte. Édesapjától az igazi vitézséget, lovagias lelkületet, édesanyjától pedig, aki kolostorban nevelkedett, a mélyen vallásos lelkületet örökölte. László 2-szer házasodott. Első felesége valószínű, hogy magyar leány volt. Ebből a házasságból született leányát Jaroszláv orosz nagyherceg vette feleségül, majd özvegységre jutva a német ellenkirály leánya Adelheid lett a második felesége. A tőle született Piroska, Iréne leányát János bizánci császár vette feleségül. László király így szinte az összes szomszédokkal rokonságba került, köztük az akkori 2 hatalmas dinasztiával is, a némettel és a göröggel. Vitézségével először 22 éves korában a cserhalmi ütközetben tűnt ki, amikor egyedül 6 kunt vágott le, és megszabadított egy elrabolt magyar leányt. Sok fennmaradt erdélyi templomfreskó örökítette meg ezt az eseményt mind a mai napig. Gelencén, Bibarcfalván, Csíkszentmihályon, és így tovább. Ezzel a tettével egyszerre megnyerte a népbizalmát. Lelkesedtek érte. Ettől a perctől kezdve szőni kezdték alakja köré a legendák hosszú sorát, amely évszázadokkal a halála után is folytatódott. 1077-ben került a magyar trónra. 18 esztendeig volt Magyarország egyik legnagyobb királya. Míg Szent István király halála után, trónörökös hiányában csak gyenge királyok uralkodtak, belháborúk dúltak, ellenséges betörésektől és pogány lázadásoktól szenvedett az ország, Szent László minden téren rendet teremtett. Az országba állandóan betörő kunokat ismételten leverte és végül letelepítette. A mai Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta, Zágrábban püspökséget alapított és templomot építetett. Magyarország határai egészen az Adriai tengerig terjedtek. Legnagyobb tette mégis a pogány magyarság végleges megnyerése volt a kereszténységnek. Ezzel megkoronázta térítő királyunk István király munkáját. Ő is püspökséget alapított, több monostort és csodálatos templomokat építetett. A keresztény tanítást nem csak hirdette, hanem ő maga meg is élte. Szerette Istenét, embertársai felé pedig igazságos, jogaikat védő volt. Nagy tiszteletben tartotta az apostoli, egyszent, katolikus anyaszentegyházat. Szigorú törvényeket volt kénytelen hozni a lopás, rablás ellen. Szigorú, de igazságos uralkodó, a lovagi erények mintaképe lett. Kortársai közül egy fejjel kiemelkedett, magas termete miatt, de erényeivel is. Ez volt az oka annak, hogy amikor az európai fejedelmek a Szentföldre fölszabadító sereget szerveztek, fővezérnek László királyt választották. Sajnos korai és hirtelen halála ezt megakadályozta. Közismert volt vendégszeretete. Nem egy királyi és fejedelmi ivadék talált menedéket udvarában. A magyar nemzet és az igaz egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor 7. Nagy Szent Gergely pápa engedélyével 1083-ban oltárra emelte a kegyes emlékezetű királyt, Szent Istvánt, azután Szent Imrét és Szent Gellértet. A Szent Jobb őrzésére megalapította a Berettyóvölgyi Szent Jobb apátságot. Szenti avatásaival népének és magyar egyházának saját nemzetéből adott szenteket és követendő példaképeket. Alig 50 évesen, 1095-ben szélütés érte. A szentségekkel ellátva még 2 napig élt. Július 29-én halt meg. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott, később az általa olyan nagyon szeretett Nagyváradon helyezték nyugalomra. 3 esztendeig gyászolta őt az egész ország. Nagyváradi sírja a népünk nemzeti zarándok helyévé vált. Tisztelete halála után hamarosan elterjedt, s mielőtt 3. Celesztin pápa 1192-ben szentjavatta volna, a nép ezt már jóval előtte megtette. Sírjánál sok csodás gyógyulás történt. Egyre inkább megszokottá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, az ő oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották az 1134. évi nemzeti zsinatot is. Szent László tisztelete még Szent István királyt is felülmúlta, írja Ince Dénes. A győri székesegyházban őrzött hermája, arcmásolata állítólag hűségesen ábrázolja. Nevéhez számos legenda fűződik. A tordai hasadék legendája, a Szent László pénzek legendája, és így tovább. Évszázadok zivataraiban a magyar nép sokszor kérte égi közben járását, különösen a törökök elleni küzdelmeiben.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
Az Úr szabadítani akar minket minden démoni befolyástól, ilyen például a féltékenység is. Hány család szenved a féltékenység démonától, ami szinte az őrületbe kergeti a családtagokat, és ami sokszor teljesen alaptalan. De szabadítani akar minden függőségtől, minden függőség démonától, az alkoholizmus démonától, a szerencsejáték démonától, és minden ártó befolyástól. Különösen a nagybőjt alkalmas arra, hogyha felajánljuk Istennek ezeket a függőségeinket, legyenek azok, akár ezek ilyen nagyobb függőségek, vagy apróbb kis függőségek, amiket szinte észre se veszünk, de behálózzák az életünket. Különleges módon szabadulhatunk nagybőjtben, mert ilyenkor a kegyelem megsokszorozódik, és árad a kegyelem. Sok olyan ismerősöm van, aki ilyenkor tette le a cigarettát, és azt mondta, hogy még csak nem is volt nehéz. Külön kegyelmet kapunk erre, csak kérjük az Urat, és legyen meg bennünk az elhatározás, a döntés, hogy én ettől a függőségtől szabad akarok lenni. Akár televízió, számítógép, okostelefon, otthonfüggés, személyektől való függés, társfüggés, végtelen sorozata van a függőségeknek. Mintől szabadítani akar minket az Úr, és azt akarja, hogy szabadok legyünk. Mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Ő maga a szabadító. Most hallgassunk meg egy rövid idézetet Anselm Grüntől a belső szabadságról. Minél régebb óta kísérem az embereket, annál egyértelműbbé válik számomra, hogy mindannyian lelkünk ugyanazon mintájától szenvedünk, a tökéletességre törekvés mintájától, és azon kényszer mintájától, hogy bizonyítanunk kell, s hogy másokkal összehasonlítsuk magunkat. A sivataki atyák lelkisége utat mutat nekünk a belső szabadságba, amely megengedi nekünk, hogy belenézzünk saját valóságunkba anélkül, hogy állandóan értékeljük, vagy megítéljük. Éppen egyre ridegebbé váló üzleti világunk kelt bennünk vágyakozást egy olyan lelkiség iránt, amely a belső szabadságba vezet bennünket, amely arra hív minket, hogy fedezzük fel magunkban a csend terét, amelybe nem léphet be ennek a világnak zaja. Mindannyian hordozzuk magunkban a hallgatás helyét. Ott szabadok vagyunk. Igen, mint ahogy Anselm Grün fejtegeti, kényszert érzünk arra, hogy tökéletesnek látszódjunk az emberek szemében. És ez nagyon sok energiát elvesz tőlünk, hogy takargatjuk a gyengéinket, és egy életen keresztül mindig a jó oldalunkat akarjuk mutatni. És be akarjuk bizonyítani az embereknek, hogy mi milyen jók vagyunk, okosak vagyunk, szépek vagyunk, és másokkal hasonlítgatjuk össze magunkat. Ebben pedig elfáradunk. És elfelejtjük azt a szentírási mondatot, hogy a gyengeségemben van az erőm. Hogy az emberek akkor szeretnek meg minket, amikor látják rajtunk, hogy gyengék is tudunk lenni. Az erős, híres, nagy embereket tiszteljük, de igazából csak akkor szeretjük meg őket, amikor látjuk a gyengéiket. És mivel mi is takargatjuk a gyengéinket, a hibáinkat, a nyomorúságainkat, és nem tárjuk föl senki előtt, önmagunkban hordozzuk, rejtegetjük, ezért az embereknek se esik meg úgy a szívük rajtunk, mint ahogy mi azt szeretnénk. És nem szeretnek úgy minket, ahogy azt szeretnénk. Ha így végignézek az életemen, azokat az embereket szerettem meg igazán mélyen, és azokra emlékszem még ma is, akiket láttam szenvedni, és láttam gyengének, valahogy beíródott szívembe, lelkembe az ő személyiségük. De ehhez kellett, hogy lássam a gyengéiket. Szabaddá válunk, ha nem rejtegetjük kényszeresen, betegesen gyengeségeinket. Szembe tudunk nézni magunkkal is, elfogadjuk önmagunkat, és akkor el tudjuk fogadni a helyzeteket is könnyebben, és a másik embert is olyannak, amilyennek teremtette az Isten. És nem akarjuk őt tűzzel, vassal megváltoztatni, és a mi képünkre és hasonlatosságunkra alakítani. És elfogadjuk azt, hogy Isten már egyszer az ő képére és hasonlatosságára formálta meg őket. Egyszer egy bölcs elmélkedett, és azt mondta, hogy amikor fiatal voltam, akkor az egész világot meg akartam változtatni, és mindent elkövettem, hogy ez sikerüljön. De nem sikerült. Aztán, amikor idősödtem, akkor már megelégedtem volna azzal, hogy csak a közvetlen környezetemben lévőket megváltoztassam. Ez sem sikerült. És most, amikor megöregedtem, és itt állok a halál kapujában, rájöttem, hogy magamat kellett volna megváltoztatnom, és akkor az egész világ megváltozott volna. Milyen kár, hogy csak most jöttem erre rá. Most hallgassuk meg Jacques Philippe a Belső Szabadság című könyvéből a bevezető részt. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy minden keresztény tudatosítsa magában, akár a legmostohább körülmények között is megmarad a lélekben egy kis helye a szabadságnak, amelyet nem vehet el tőle senki, mert forrása és záloga maga Isten. Ha nem jutunk el eddig a felfedezésig, életünk szegényes marad, és sohasem fogjuk megízlelni a valódi boldogságot. Ha viszont kibontakozik bennünk a szabadság belső tere, még ha lesznek is szenvedéseink, akkor sem tud bennünket igazán lenyomni, elfojtani semmi. A szabadság lényeges jegyei ezek. Megvan benne a mentesség a külső és belső kényszertől. Megvan az ítélet szabadsága, vagyis maga előtt látja a célt és az eszközöket, és azokat ki is válogathatja. Beletartozik magának a cselekvésnek a szabadsága is, vagyis végre tudja hajtani elhatározását. Minden körülmények között megmarad bennünk egy olyan kis része a szabadságnak, amit valóban senki nem tud elvenni tőlünk. Hallottunk történeteket arról, hogy milyen különbözőképpen élték meg a koncentrációs tábort az emberek, akiket oda sajnálatos módon bezártak. Volt, aki végső elkeseredésében a nagy feszültségű kerítésnek vetette magát és öngyilkos lett, és voltak olyanok is, akik ugyanabban a szenvedésben, ugyanabban a koncentrációs táborban a barak falára Isten dicsőítő zsoltárokat véstek. Placid atya is beszél sokat arról, hogy hogyan tudta megőrizni ezt a belső szabadságot, amihez nem férhetett oda semmi és senki, és a körülmények nem tudták ezt elvenni tőle, nem tudták ezt oly mértékben befolyásolni, hogy megszűnt volna. Isten az, aki igazán szabad, aki tökéletesen abszolút szabad, és ebből a szabadságból részesít minket az ő kegyelme által, és függ tőlünk, hogy mi ezt hogyan fogadjuk, mi a belső hozzáállásunk. Ugye tudjuk, hogy Júdás is áldozott az utolsó vacsorán, és mégis mi lett a vége? Nem mindegy a hozzáállás, amivel fogadjuk Isten kegyelmét, amivel fogadjuk az oltári szentséget, vagy amilyen lelkülettel megyünk be a gyóntatószékbe. Mekkora szabadság kellett Ábrahámnak, hogy igent mondjon fia feláldozására, amit parancsba adott neki az Isten. Mennyire szabad volt mindentől, még a családi kötelékektől is. És hitt az Istennek, hitt az Istenben. Próbára tette őt az Isten, nagyon kemény próbára, és ezt a próbát kiállta. No, de ha nem lennének próbatételeink, akkor tudnánk-e bizonyítani hűségünket, szeretetünket Isten felé? És hányszor megtapasztaljuk életünkben azt, hogy az Isten kért tőlünk valamit, mint ahogy Ábrahámtól is kért, és amikor azt látja, hogy mi ezt engedelmesen megtesszük, akkor már nem is kell, hogy megtegyük, mint ahogy Ábrahámnak se kellett a fiát feláldozni. Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy mostantól minden szerdán és pénteken kenyéren és vízen fogok böjtölni, mint ahogy azt a szűzanya kéri Medjugorjéban. És többször próbáltam már én ezt megfogadni, elhatározni, és igazán mélyen, teljes meggyőződésből ezt nem tudtam megtenni. De ebben az esetben, amiről most beszélek, meg tudtam tenni az oltári szentség előtt, és teljes szívemmel, lelkemmel elhatároztam, hogy életem végéig, vagy amíg az Úr engedi, vagy az egészségem, addig én ezt csinálni fogom. És nem sokkal ezután az orvosom azt mondta, hogy ezt nem tehetem. És akkor tudtam azt, hogy az Istennek elég volt az, hogy én ezt elhatároztam, és már nem kéri tőlem. Kéri más formában, nem ilyen szigorúan. De ez csak egy eset, nagyon sokat tudnék felsorolni, amikor döntöttem, elhatároztam bizonyos dolgokat, amivel Istenhez közelebb kerülök, vagy az evangéliumot radikálisabban tudom megélni, és a döntésem után már nem kérte az Isten. Az áldozatot már nem kérte. Ő mindig a szándékot nézi, a szívem irányultságát, a szívem szeretetét. Életünk próbák sorozata, amikben egyre inkább fölismerjük a hatalmas Istent, az ő nagyságát, az ő végtelen szeretetét, fölismerjük a mi porszemnyi voltunkat, és ez a tudás, ez az alázatosság, ez a helyes látásmód, ez egy belső szabadsághoz vezet minket. Mint ahogy Ábrahám szabad volt fölajánlani Izsákot, a fiát, ugyanúgy Mária is szabad volt feláldozni Jézust, fölajánlani az Istennek. Mint ahogy Ábrahám is ember feletti szenvedéseket élhetett át, amikor vitte a fiát Mória hegyére, fia pedig vitte a fát, amin majd az elégő áldozat lesz, ami ő maga lesz, és ugye Izsák Jézusnak az előképe. Jézus is vitte a fát a Golgotán, a keresztfát, mint ahogy Izsák vitte a tűzifát. Ábrahám is nagy fájdalmat élt át, és ugyanúgy Mária is elképzelhetetlen szenvedéseket élhetett meg, de mégis a szabadsága megvolt, hogy felajánlja a fiát, és elfogadja az Isten akaratát. Minket se tesz próbára erőnkön fölül az Isten, soha, soha. Bízunk az ő szeretetében, hogy amit megenged, hogy megtörténjen az életünkben, azt ő jóra tudja fordítani. De a bűnt, mint a leprát kerüljük, és még a legkisebb bűnt is próbáljuk kiirtani az életünkből. Egy szabad lélek a legnagyobb szenvedésben, a gyászban is minden körülmények között szabad, és paradox módon együtt tud lenni az ember lelkében a mérhetetlen szenvedés és a szabadság öröme.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a nyári szünet előtti utolsó adásban a testi-lelki fáradtságról és a pihenésről beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat. Ha minden igaz, akkor ennek az évadnak, ennek a sorozatnak az utolsó rádió műsorával a nyári szünet előtt. Tulajdonképpen talán érdemes egy kicsit arról beszélgetnünk, így zárásként, amire most már mindenki gondol valamilyen szinten, a pihenésről. És a pihenésnek a fizikai és a lelki oldaláról, hiszen a pihenést azt nem csak úgy lehet megközelíteni, mint nyaralás, vagy kirándulás, vagy szabadság, hanem a pihenést többféleképpen is meg lehet fejteni, több irányból ki lehet bontani ezt a fogalmat, hogy pihenés. És most egy kicsit megnéznénk a Bibliát és Jézus életét, hogy vajon neki fontos volt-e a pihenés, és amikor a tanítványairól van szó, hogy számukra vajon volt-e pihenési lehetőség, és számunkra, mint Krisztus tanítványai, erkölcsileg hogyan is hat a pihenés, mint olyan, hogyan kell, hogy ez megjelenjen a mi keresztény életünkben. Számotokra mit jelent a lelki pihenés? Most először nézzük a lelki oldaláról, hiszen testileg ugye mindenki másképp pihen, mindannyian másképp vagyunk összerakva, más igényeink vannak, de lelkileg mit jelent a lelki pihenés? Kell-e, fontos-e az embernek az, hogy lelkileg is pihent, kipihent legyen?
Nagyon fontos az, hogy az ember lelkileg is kipihent legyen, ne csak fizikailag. Például hogy tudunk lelkileg pihenni, vagy én hogy tudok, amikor nálunk egész napos szentségimeles, vagy bármilyen szentségimeles, általában mind igyekszem megragadni az alkalmat, hogy ott legyek, mert az oltári szentség előtt olyan békét és nyugalmat szoktam érezni, szerintem nem én vagyok vele egyedül, hogy az nagyon-nagyon nagy pihenés az én idegrendszeremnek is, és teljes feltöltődés az, hogyha Jézussal lehetek. És szerintem a tanítványoknak is ez lehetett, hogy volt, hogy ugye Jézus a tanítványokkal volt együtt, tehát csak ők voltak, nem volt ott a nép igazából a tömeg körülöttük, és ugyanez, hogy akkor nincs körülöttünk tömeg, hanem igazából ketten vagyunk Jézussal, és tudok ráfigyelni, hogy mondta ez a bácsi, aki egyszer szentségimádáson volt, hogy én nézem őt, és ő néz engem igazából. Hát persze ez egy magasabb szint, de valahogy így gondolom.
Nekem is ez jutott eszembe egyébként, meg leginkább az, hogy az elcsendesülés az, ami szerintem nagyon nehéz mindannyiunknak, és ezért is van szükség arra, hogy megpihenjünk. És nekem mondjuk ezeken túlmenően például óriási feltöltődést adott lelkileg a múltkor, amikor voltunk Csíksomjón az arándoklaton. Tehát hogy az még egy plusz, nem csak élmény, hanem lelkiekben nagyon-nagyon tud építeni. Úgyhogy ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy szerintem akinek ugye minden nap megvan egy megszokott ritmusa az életének, abból kizökkenni egy picit mindig jó, mert egy kis megállást teremt a mindennapokban.
Ez így van, nekem is a csíksomjói zarándoklat nagyon-nagyon sokat jelentett. Azért az inkább fizikai is, és lelki értelemben is. Tehát, hogyha úgy én nekem a mindennapokban az a feltöltődés, hogyha az oltári szentség előtt lehetek egy kicsit, vagy akár sokat is. Ugye egyébként így, mert a zarándoklatok mindig nagy feltöltődést adnak, nem feltétlenül mindig pihenésre fizikálisan azért elfáradtunk, mire a nyerekbe felértünk. De azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van egy plusz feltöltődésre a pihenés után, és általában a zarándoklatok, lelki gyakorlatok ezt adják meg nekünk.
Igen, ugye a pihenésben mindig különbséget teszünk az aktív pihenés és a passzív pihenés között, és ugye a szakemberek általában ezt úgy szokták meghatározni, hogy passzív pihenés az, amikor keveset vagy egyáltalán nem mozgunk, például egy helyben ülve olvasunk, zenét hallgatunk, vagy éppen imádkozunk. Ugye ez a szemlélődő, csendes imádságra gondolás tulajdonképpen, amikor nem beszélünk, nem felolvasunk a Bibliából, vagy különböző imakönyvekből, hanem teljesen elcsendesedve, mozdulatlanul a szemlélődés, vagy a csendes imádság, a meditáció formáját alkalmazzuk az imádságban, az elmérkedésnek, az elmérkedő imádságnak a formáját, és ugye van az aktív pihenés, amiközben mozgunk, de lényeges része az, hogy teljesen más mozgásformát alkalmazunk, mint a megszokott mozgásforma, ilyen például a túrázás, biciklizés, kirándulás, úszás, vagy éppen az említett zarándoklat, ami nem egy mindennapos mozgásforma, hanem a mozgásnak egy teljesen más formája. Ferenc pápa is beszél a pihenésről, és azt mondja, hogy az igazi különbség a tényleges pihenés és a hamis pihenés között az, hogy mindig tudnunk kell azt, és látnunk kell azt a különbséget, hogy mit, miért teszünk, ugye a lényegét, a pihenésnek a lényegét. A mai társadalom szomjúhozik a szórakozásra és az ünneplésre, mondja a pápa, aki rámutat arra, hogy meg kell tanulnia a mai embernek kiszakadni az állandó pörgésről. Így mondja a katekézisében a pápa, az életről ma uralkodó felfogás szerint a tevékenységen és az elkötelezettségen van a hangsúly, nem a menekülésen. Arra figyelmeztet, hogy ezzel a mentalitással egy olyan kielégületlen élet felé csúszunk, amelyben a szórakozás elkábít, nem pihentet, elidegenít és ténylegesen a valóságtól való menekülést jelenti. Hát azt mondja a pápa, hogy ha valaki rosszul pihen, akkor tulajdonképpen nem is pihen, hanem elmenekül a valóságtól. Vajon ez mit jelent szerintetek így a hétköznapokban? Láttok-e ilyen embereket, vagy erre példákat, amivel ezt meg tudnánk jobban világítani?
Hát szerintem azért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb embernek, vagy a legtöbb fiatalnak inkább ezt mondanám első körben, az a szórakozás, vagy az a úgymond pihenés hétvégén, hogy különböző bulikba jár, vagy fesztiválokra, ami persze nyilván nem lenne ez probléma, ha nem erről szólna az élete, hogy minden hétvégén csak e körül forog a gondolata is. Emellett nem is fér bele már más, mert ott annyira intenzív impulzusok érik, meg esetleg különböző ilyen tudatmódosítószerek, amik után nem igazán marad másra már se energiája, sem lehetősége tulajdonképpen.
Igen, én is így látom, hogy Timi, tehát pláne az iskolában, ugye, hogy a gyerekek alig várják, hogy buliból buliba esessenek ugye hétvégén, és igazából a rengeteg alkohol, ami ugye nem csak, hogy meg a drogok, ugye tudatmódosító szerek, hanem igazából a szervezetet is megterhelik, az idegrendszer, aminek pihennie kellene, picit nyugodtabbnak kellene lenni, ez egyáltalán nem valósul meg, és folyamatosan hajszoltá válnak, kialvatlanná válnak, idegesek lesznek, tehát gyakorlatilag a pihenésnek teljesen az ellentéte ez a fajta szórakozás.
De egy kicsit én azt látom, hogy a felnőttek világában is hasonlóképpen van, hogyha valaki szórakozni akar, azt mondják, hogy elmegyünk, iszunk, haverokkal sütögetünk, jól berúgunk, aztán levezetjük a feszültséget, de igazából másnap ugyanolyan feszültek maradnak, hogy ez miért van szerintetek, hogy a felnőttek sem tudnak igazán pihenni.
De azt gondolják, várják a problémáik megoldását. Ez egy menekülés igazából. Menekülés a szerekbe, vagy az evészet, vagy az ivászat, vagy bármi pótcselekvésbe való menekülés, ami nem adja meg a várt fordulatot, hogy megoldódjanak a problémák. Tehát sokkal másabb az, hogyha úgy szórakozik valaki, hogy mellette hívő, és ugye a pihenését is fel tudja ajánlani Istennek. Akkor abban is ő vezeti.
Azt mondja a pápa, hogy az ember még soha nem pihent annyit, mint ma, de még soha nem tapasztalt annyi ürességet, mint ma. Vannak lehetőségek a szórakozásra, a kimozdulásra, a világjárásra, a világméretű utazásokra, de ez a sok minden nem adja meg a szív teljességét. Igazából nem nyújtanak igazi pihenést. A harmadik parancsolat szavai segítenek nekünk, mert megmutatják, hogy mi is a pihenés valójában. Ez a parancsolat indítékot ad. Az Úr nevében való pihenésnek pontos oka van. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, olvassuk a Bibliában a Teremtés könyvének első fejezetében. Így kezdődik a nyugalom napja, amely Isten öröme mindazért, amit teremtett. A szemlélődés és az áldás napja. Ugye a harmadik parancsolatot mindannyian ismerjük, az Úr napját szenteld meg, így szoktuk fordítani. A harmadik parancsolat szerint tehát mi is a pihenés? A szemlélődés, a dicsőítés, nem pedig a menekülés. Ez az az idő, amikor rátekintünk a valóságra, és azt mondjuk, hogy milyen szép ez az élet. Isten kinyilatkoztatja, hogy a pihenéshez az embernek valójában nem a valóság előli menekülésre van szüksége, sokkal inkább olyan pihenésre van szüksége, amely a valóság áldása. Ugye, hogyha ma valaki nyaralni és pihenni akar, akkor legtöbben azt mondják, hogy csak el innen, jó messzire elmenekülni, elutazni nagyon-nagyon messzire, és nagyon sokan azt hiszik, hogyha elutaznak nagyon messzire, eltöltenek ott pár hetet, vagy jó pár napot, és hazajönnek, akkor minden megoldódik. És ugye az előbb is ezt említettétek, és említettük, hogy nagyon sokan egy-egy nyaralástól várják a problémák megoldását, ha valamilyen feszültség van a családban, ha valamilyen feszültség van a munkahelyen, vagy az emberi kapcsolatok megromlanak, akkor utazzunk el, és akkor majd minden rendben lesz, amikor hazajövünk. És hát amikor az ember hazajön, akkor ugyanúgy talál mindent, mint ahogy itthon hagyta, és semmi nem lett jobb. Igazából is a nyaralás alatt is nagyon sokszor az ember csak a saját feszültségén rágódik, mert azt gondolja, hogy ez mindent megold. És azt mondja a pápa, hogy egyáltalán nem így van, tehát nem az utazás, vagy nem a világjárás fogja megoldani a problémáinkat, mert ettől még, hogy bejárjuk az egész világot, tulajdonképpen a szív üres marad. És azt mondja, hogy az igazi pihenés az, amikor az embernek a lelke is pihen. Ti éreztétek-e már valaha azt, hogy a lelketek fáradt? Vagy csak testi fáradtságot tapasztaltatok az eddigi életetekben?
De én nagyon sokszor éreztem azt, hogy a lelkem fáradt. Inkább.
Milyen érzés az, amikor valakinek fáradt a lelke?
Hú, hát ezt nagyon nézik körbeírni. Igazából, amikor azt érzem, hogy az imádságban is, és minden jó cselekedet már nem igazán szívből megy, nem az Istenért megy, hanem csak úgy céltalanul teszem, tehát úgy megszokásból már. Tehát ilyen futószallagszerűen mennek a dolgok, és nincs mögötte lélek, nincs mögötte olyan elszántság az Isten felé.
Timi, te hogy látod, hogy akár a saját életedben, vagy a környezetedben van-e ilyen lelki fáradtság, vagy szerinted ez mit jelent, hogyan mutatkozik meg?
Hát, amit Krista elmondott, az egyébként nagyon érdekes. Én azt tapasztalom, hogy nálam ez akkor szokott nagyon előjönni, amikor egyszerűen nem tudok már arra sem koncentrálni, ami igazán fontos lenne. Tehát, amit elmondott ő is, hogy nem tudok az imádságra figyelni, hanem nem is az, hogy rutinná válik, de hogy a mindennapokban nem úgy jelenik meg, mint ahogy kellene. És akkor én erre mindig azt gondolom, hogy ugye megpróbálom végig gondolni, hogy mi az, amit ugye kérhetek a Jóistentől, hogy segítsen nekem visszatalálni oda, és akkor ez így szépen az ima erejével, meg szerintem azzal, hogy megvizsgálom azt, hogy esetleg, hogy én miben hibáztam, vagy hol lehet az, amiben nekem javítanom kéne, vagy amivel én hozzá tudok ehhez járulni. Ez így visszarázódik előbb vagy utóbb. De egyébként tényleg igaza van Krisztának, hogy én legalábbis nagyon rosszul élem meg, mert saját magamon nyilván ezt már így külső jelekként is észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy nem tudok másra sem odafigyelni, mert tudom, hogy valami nincs rendben belül. És akkor ez általában odáig szokott vezetni, hogy ne akkor érzem, hogy van egy pont, amikor már le kell ülni az embernek, és önmagával is számot kell vetni. És szerintem egyébként, amit mondtál az elején, hogy sokan elmenekülnek, pontot hibáznak, mert el lehet menni, és ez szerintem nem is baj, hogyha az ember kiszakad bizonyos ritmusból, vagy egy bizonyos megszokásokból, csak kell arra időt fordítani, hogy elgondolkozzon azon, miért történhet vele, vagy miért történnek vele folyamatosan, vagy akár egy nagyobb rossz dolog. Tehát, hogy mi az, amiben esetleg neki változtatni kell. Nyilván ez nem egy kellemes dolog, mert önvizsgálatot, meg önértékelést tartania az embernek, és egy tükröt, akár a lelki dolgai felett, ez egy borzasztó nehéz lépés szerintem, és erre nagyon nagy lelki erő is kell. És ha Jóisten segítségül hívjuk, akkor viszont sokkal könnyebben fog menni az első lépést megtenni, utána pedig szépen haladni lehet az úton. De el kell határoznia magát az embernek.
Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, hozd meg velünk az életet. Szent háromság,
azt érzem, hogy igen, tehát ahogy mind a ketten beszéltetek erről, mind a ketten azt állítjátok, hogy a tapasztalataitok alapján, hogy a belső fáradtságnak ugye vannak külső jelei. Nem tudom, én azt érzékelem, hogy nagyon sok ilyen jel van ebben a világban, tehát nagyon sok helyen találkozhatunk lelkileg megfáradt emberekkel. Tehát bemegyünk egy boltba, nagyon sokszor a pénztáros ideges, feszült, oda csapja a terméket, aztán elmegyünk a villamosra vagy a buszra, vagy a bármilyen helyre, ahol sok ember egyszerre megmozdul és megjelenik. Ideges a buszvezető, ideges a villamosvezető, ideges a takarító, ideges a szomszéd, sokszor egymásnak feszülnek jó barátok, jó szomszédok, vagy egyszerűen ismeretlenek az utcán, kiabálnak egymásra, idegesek a sofőrök, nyomják a dudát, integetnek, bemutatnak a másiknak, ész nélkül előznek nagyon sokan, vagy egyszerűen a feszültségüket, az idegességüket a vezetésben próbálják levezetni, vagy sokan hazamennek és a családjukon próbálják levezetni a feszültséget, valamivel megbántották, aztán otthon az asszony, ugye a feleség, vagy a férj kapja meg a fekete levest, vagy a gyerekeken ugye próbálják levezetni a feszültséget, akár dühösen, akár kiabálással, vagy bármi mással. Tehát nagyon-nagyon ilyen lelkileg fáradt világot élünk, és valahol ez érthető. Hiszen nagyon sok csalódás éri az embereket, és nagyon sok ilyen hibás és nehéz helyzetbe kerülnek bele, amiből aztán hiába próbálnak kijutni, és halmozódnak ezek a rossz élmények. Ezért is nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt a fajta pihenést, amiről Ferenc pápa beszél, aki azt mondja, hogy nem véletlen a heti pihenőnap középpontjában a hálaadásnak kell állni. És ott van a harmadik parancsa 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, erre mind a testnek, mind pedig a léleknek szüksége van. Azt mondja Ferenc pápa, hogy a pihenőnapok nem véletlenül vannak az életünkben. Ezek a napok segítenek arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy milyen szép ez az élet. Azt mondja, még egyszer megismétlem, amit az előbb olvastam, hogy nem az a lényeg a pihenésben, hogy az ember elmeneküljön a valóság elől, hanem az, hogy meglássuk, hogy milyen szép az a valóság, amiben élünk. És az Úr napja az a vasárnap, ami a legtöbb ember számára munkaszüneti nap. A vasárnap nem arra való, hogy a többi napot elfelejtsük, hanem emlékezés az áldás és az élettel való megbékélésnek a napja. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk a templomba, talán nem is gondoljuk végig a hetünket, pedig ott van, hogyha időben megérkezünk, le tudunk ülni, végig tudjuk futtatni, hogy mi is történt velünk, miért vagyunk hálásak, és mi az, amit szeretnénk kitörölni az emlékezetünkből, és ehhez kérjük az Isten áldását, hogy a rosszat fel tudjuk dolgozni, szembe tudjunk nézni, hogy Timi mondta, ami nem mindig kellemes önvizsgálatot vagy lelkiismeretvizsgálatot tartani, de mégis meg kell tennünk az Isten segítségével azért, hogy fejlődjünk, azért, hogy növekedjünk. A jóért viszont hálát kell adni. És hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor általában a rossz az mindig gyűl, és a pihenés tulajdonképpen egyfajta menekülés lesz. És éppen ezért valaki nem is tud pihenni, hanem amikor kis pihenő ideje van, akkor is folyamatosan munkát keres magának, hogy elnyomja a pihenés utáni vágyat. Sőt, olyan fáradtság is van, amikor az ember otthon van igazából, tehát nem jár dolgozni, nincsen különös munkája, de mégis elfárad lelkileg, akár a magány, akár a csalódottság, akár a sértettség, akár az öregkornak a nehézségei, vagy egy-egy súlyos betegség, ez is elfáraszthat lelkileg. És most térjünk rá arra, szerintetek, hogyan lehet ezeket a fáradtságokat megoldani? Mi a módszere annak, hogy jól pihenjünk az előttünk álló időszakban például? Tehát hogy tud az ember jól pihenni? Mondjuk aki fárad, dolgozik is még a hétköznapokban, jön a nyár, esetleg kiveszi a szabadságát, hogy tud úgy pihenni, hogy a lelke is pihenjen? Milyen módszereket tudnátok ti a saját életetekből ajánlani arra, hogyha valaki jól akar pihenni, akkor hogy tud jól pihenni annak alapján, amiről Ferenc pápa is beszél?
Hát jól pihenni mindenképpen úgy, hogyha fizikális pihenéssel van szerintem egybekötve. Tehát a test és a lélek együtt pihen. Ez nagyon fontos. És hogyha keresztény valaki, tehát hívő, akkor mindenféleképpen fontos, hogy Istent is bevonja a terveibe. Tehát, hogy megkérdezze azt, hogy esetleg adjon lehetőséget, hogy mutassa meg az Úr azt, hogy pihenjen, hova menjen. De általában szerintem nagyon fontos az, hogy nem messzire, csak a magától a lakástól egy picit, vagy az erdőbe, vagy a környező parkba tudjon menni sétálni, friss levegőt szinte. Az oxigénre szüksége van a szervezetnek. Tehát én azt javasolnám mindenféleképpen, hogy a lakóhelytől nem távol, tehát mi mondjuk a Büklábánál lakunk, mi könnyű helyzetben vagyunk, igazából 10 percre van Lillafüred, tehát azt mondjuk, akkor fogom is kimegyek sétálni Lillafüredre, elmegyek a sétányra, és ott ugye a Mária szoborhoz elmegyek, imádkozom egy picit, tehát megpihen a lelkem, a testem is friss levegőt szívok, és hazamegyek, ez egy ilyen rövidebb pihenő, akár minden nap megtehetem, hogy a Bükkben máshova megyek. De hogyha valaki más jellegű, akkor a lelki gyakorlat, tehát hogyha a lelki pihenést szeretné elsősorban előtérbe helyezni, akkor érdemes egy lelki gyakorlatra befizetni, és oda elmenni, egy picit aktívabban pihenjen lelkileg, úgymond, egy picit foglalkozzon magával, picit rendbe tegye a múltat, vagy amik történtek az elmúlt évben, vagy az elmúlt munkás időszakban, ez fontos. És én még mellette fontosnak tartom, hogy ezért legyen hobbing. Na, persze tudom, hogy nagyon kevés rá az idő, de erre mondták mindig, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, és hogy nyilvánvaló a rendszeres imádság mellett, ami szerintem alap mindannyiunk életében. Nagyon fontos, hogy legyen mondjuk egy hobbi, amit szeretünk csinálni, és azáltal is ki tudunk kapcsolódni.
Nekem még ami eszembe jutott egyébként, hogy én nyári időszakban tudom azt megtenni, hogy az olyan könyveket, amik igazán odafigyelést igényelnek, akkor tudom elolvasni. Tehát akkor tudok rájuk több időt szánni, vagy jobban elmélyedni benne, és ilyenkor nyárra általában mindig összegyűjtöm azokat a könyveket, amiből nyilván hát nem mindegyiket sikerül általában megvalósítani, de úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig azokat adja a kezembe, amikre éppen szükségem van. Úgyhogy így mindig 2-3 könyvet legalább el tudok olvasni az alatt az időszak alatt, és érdekes, mert évközben viszont előjönnek a mondatok belőlük, úgyhogy így nagyon hasznos, meg nagyon, nagyon jó tapasztalás ez is.
Hogyha a hobbira visszatérünk, akkor én is nagyon szeretek olvasni, de elsősorban én a kézi munkát, hímzés, varrás, illetve üvegfestés, gyöngyfűzés, ilyeneket részesítettem előnyben korábban, hát most már azért nyilván nem engedi annyira az időm, de most a hímzéssel próbálkozom, a modern hímzéssel, és például ez is kikapcsol. Próbálok vallási témájú képet hímezni, úgyhogy remélem, hogy sikerül az első.
Még mond Ferenc pápa egy nagyon érdekes dolgot a szabadságról és a pihenésről. Azt mondja, hogy például az irigység tönkre teszi az embernek a pihenését és a lelki szabadságát. Azt mondja, hogy az irigyeknek sárga a lelke, mert sosincs meg bennük a lélek egészséges frissessége. Hát ugye ezt sokszor látjuk egy-egy nyár végén, hogy sokan irigykednek, hogy bezzeg a szomszédom itt volt, bezzeg a rokonom ott volt, bezzeg a nem tudom kicsoda odament, itt nyaralt, ennyi pénzt költött, és tényleg sokan beleőrülnek abba, hogy irigykednek másokra, hogy bezzeg a szomszédnak, bezzeg a rokonomnak, bezzeg a barátomnak, és elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy bezzeg nekünk. Nekünk is adott az Isten rengeteg lehetőséget, persze mindenkinek más lehetőségeket, de nagyon fontos észrevennünk a saját életünknek a lehetőségeit. Azt mondja a pápa nagyon konkrétan, hogy az irigység elpusztít, elpusztítja az embert. És utána még egyszer azt mondja, hogy ki az, aki nem ismeri az igazi pihenést? Aki nem képes szeretni. Azt mondja, hogy a bűnös szokások, az egoizmus távol tartanak bennünket a szeretettől, és képtelenné tesznek a szeretetre. És ezért önmagunk rabjai leszünk, és nem tudunk igazán pihenni, mert állandóan a rossz dolgokkal vagyunk elfoglalva. A harmadik parancsolat szabadulásra hív bennünket, hogy ünnepeljünk a pihenésben. És azt mondja, hogy számunkra, a keresztények számára Jézusra való jövendőlés az, ami az igazi öröm, az igazi szabadság, amely képessé teszi az embert a szeretetre. És a valódi szabadság ez, megtanulni szeretni, elszakadni a birtoklástól, az egoizmustól, és befogadni a szeretet ajándékát, hogy tudjunk örömmel és tisztességgel, szeretettel és hálával szeretni. Mert a legnagyobb szabadságot ugye a megváltótól, Jézus Krisztustól kaptuk, és hogyha ezt minden nap megéljük, akkor tulajdonképpen egy kicsit minden nap megtapasztalhatjuk a szabadságulásnak, vagy a pihenésnek az örömét, ami el is hangzott többször, hogy a lélek igazi pihenésének az örömét. A test pihenéséről nyilván azért nem beszélünk, mert ezt mindenki saját életében tudja, hogy ki mit szeret, hogyan pihenteti a testét alvással, kertészkedéssel, kirándulással, vagy ki hogyan pihenteti a testét. Itt nagyon fontos a léleknek az egészség, amiről még egyszer mondom, Ferenc pápa nagyon sokat beszél, ugye az előbb is, amit idéztem, ugye a léleknek a frissességéről, és tulajdonképpen a pihenésünk, a nyári szabadságunk, vagy egyáltalán a mindennapos pihenésünk akkor lesz jó, akkor lesz egészséges és teljes, hogyha a lelkünk is újra meg újra visszanyeri a frissességét. És azt hiszem, hogy aki ezt már megtapasztalta, az érti és tudja, hogy miről beszélünk. Aki meg még nem tapasztalta meg a léleknek a pihenését, annak nagyon-nagyon ajánljuk azokat, amiről itt beszélgettünk, hogy éljük át, tapasztaljuk meg, hogy nem elég csak a testet pihentetni, mert az még kevés. Pihentetni kell a lelket is, mert a test és a lélek együtt pihen, együtt él és együtt dolgozik. Hát ebben kívánunk mindenkinek a nyári időszakban kellemes elmélyülést, és keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol növekedhetünk a szeretetben, a szabadságban, a lelki örömben, a békében, És én hiszem azt, hogy az Isten mindenkinek megadja mindazt, amire őszintén és tiszta szívvel vágyik, de ne felejtsük el, legyünk mentesek az irigykedéstől, hiszen nem kell mindenkinek egyformának lenni, és nem kell mindenkinek ugyanazt kapnia, mert lehet, hogy az egyiknek pihentető, az egyiknek örömteli, a másiknak viszont nem. Legyünk inkább nyitottak arra, hogy felfedezzük azt, hogy milyen gyönyörű világban élünk, ha elmegyünk valahová, tudjunk rácsodálkozni a világnak a szépségeire, és minden nap legyen legalább egy dolog, amiért hálásak vagyunk. Keressük meg, néha ez nehéz, kínkeserves, nem könnyű, de legyen minden nap valami, amit megköszönünk, amiért hálát adunk, és higgyük el, jobbak lesznek a napjaink, egészségesebb lesz a lelkünk, ha tudunk megköszönni, hálát adni, és kifejezni a szeretetünket, és ehhez nem kellenek nagy dolgok, nagyon sokszor elég, hogyha kis és apró dolgokat is teszünk ezen az úton, ahogy Teréz anya mondja, nem kell nagy dolgokat tenni, csak apró dolgokat nagy szeretettel. Ezzel kívánunk mindenkinek a továbbiakban szép nyári időszakot, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, és adják meg a lelküknek a megújulás és a felfrissülés lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25 kor meg is